Kedves gyerekek, szeretnélek titeket ide előre hívni, mert hoztam nektek valami ajándékot. Abig érte, nem szeretne ajándékot? Nem? Még ott is van egy hely, oda is ülve. De elmúlt nyáron olyan feleségemmel egy tengerparton voltunk, aki a Abigailnek meg a Johannának a nagymamája, és sétálgattunk ott a parton, és egy, tudjátok, a tengerpart az mivel van tele? Hát meg még, ez egy ilyen kavicsos tengerpart volt, tehát sok kavics volt. Ugye a fiúk azok ilyenek a font egy kavicsot, és úgy elkezdenék dobálni a vízbe. A lányok más csinálnak, és a gyűjtők kezdte nézni a köveket, és egyszer csak odajött hozzám, és azt mondta, hogy hoztam neked egy ajándékot. És elővett a markát kinyitotta, és hozott nekem egy ilyet. Mi ez?
Egy kavics.
De milyen kavics?
Fehér.
Fehér, és? Igen?
Gömbölyű.
A Bibliából nem teszettek be ezzel valami? Vagy egy ilyen speciális megnevezés? Fehér, kövecske. És ki kapja azt az Jézustól? Elolvasom a Bibliából, jó? Ugye ez a jelenések könyvének a második fejezetében van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győzedelmes lesz, ki lesz győzedelmes? Aki végig hűséges marad az Úr Jézushoz, annak adok fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Tehát az Úrjus azt mondja, hogy amikor ő eljön, és ha mi várjuk őt, akkor gyerekeknek, felnőtteknek adni fog egy fehér kövecskét. A fehér az minek a jelképe?
Tisztaság.
A tisztaságnak, igen. És mi lesz az az új írott név? Azt tudjátok? Mire gondoltok? Mi az, amit az Úr Jézus adni fog nekünk? Ugye az örök életben...
Szeretetet,
igen. És ez a név, ez olyan lesz, ami a mi jellemünkben a leg... vagyis mondjuk Jézus számára a legfontosabb, vagy ami a legmegkapóbb, vagy ami a legjellemzőbb rá. És amikor a mennybe érkezünk, akkor az Úr Jézus egy ajándékkal fog elvárni bennünket, és ez ajándék, ez egy fehér kövecske volt. Erről a kövecskéről még mond valamit a Biblia, hogy ez az új nevet, ezt senki sem fogja tudni, csak aki kapja. Ugye ez ilyen belső titkos valami. Szóval az a kérdésem, hogy szeretnétek az Úr Jézustól egy ilyen kövecskét kapni? Ami titkos lesz, és ott egy név lesz rajta, és ezt úgy személyesen mindenkinek viszi a kártékba. Igen. Szeretnétek-e tőlem is egy fehér kövecskét kapni a játékban, amire ugyan nincs név, de ráírhatjátok. Valaki szeretne most tőlem egy ilyen fehér kövecskét kapni? Jó, akkor az a kérésem, hogy mivel ez a kövek nem egyformák, ezért ne legyen ebből probléma, hogy kié nagyobb, kié kisebb, kié fehér, mindenki fehér egyébként, hogy most mindenki így nyissa ki így a kezét, és én beleteszem, hogy ez gyorsan csukja be. Hogy a másik ne lássa, hogy ő miért kapott, vagy mekkorát kapott, aztán majd titokból megnézheti, ugye? Mert ez egy ilyen titok, az Úr Jézus és köztünk között is lesz majd egy titok. Úgyhogy mindenkinek adok egyet, és akkor most ne legyen az, hogy most kinek milyen jó. Na, uraim? Ne nézz, beleszik egy. Amikor ezt a követ látjátok, akkor mindig üssön eszetekbe az, hogy egyszer az Úr Jézus nem sokára eljön értünk, és készít, a felnőtteknek is készít ilyen követ, és ezzel vár bennünket, és ezzel fog megajándékozni.
Most már kapunk.
Még nincs kész.
Nincs annyi. Hát, ha ide jutté volna előre a gyerekek közé, akkor igen, de legközelebb. Köszönöm szépen. Hát gondoljatok az Úr Jézusra, és erre az ígéret, ez lenne a tanulság. Maradjunk a Jelenések könyvénél, méghozzá az egyik rövid fejezeténél, a Jelenések könyve 10. fejezeténél. Most ha így gondolatban ha csak visszaemlékeztek erre a fejezetre, akkor hogy tudnátok egy mondatban összefoglalni azt, hogy ez a fejezet mit üzen nekünk, akik ma itt élünk és várjuk az Úr Jézus Krisztust? Emlékeztek erre a fejezetre? Ismét profétálnod kell, ugye? Szokták úgy hívni ezt a fejezetet, hogy ez az adventi népnek a megbízó levele, vagy a küldetés nyilatkozata, vagy a Krisztus által adott küldetés nyilatkozata. Ismét profétálnod kell, ugye az utolsó vers, a 11. vers, és hol kell profétálnunk? Ja, hangosan mindenki hallja. Igen. Tehát sok népe, tehát el kell mennünk a világ minden részébe, minden embercsoporthoz, és el kell vigyük azt az üzenetet, amit Jézus így fejez ki, hogy ismét profétálnunk kell. Ehhez, hogy mit kell profétálnunk, tudnunk kell az egész fejezetnek a történetét, vagy az előzményét, hogy ugye van egy könyvecske, ami be van zárva, aztán ami megnyílik, és amikor ugye ezt lenyeli János, akkor ez először édes volt, aztán keserű. Milyen könyvekről beszél itt a Biblia? Dániel és Jelenések könyve, amit ugye 1800-as években elkezdtek tanulmányozni, és ez alapján várták Jézus Krisztusnak akkor a visszajövetelét. Ugye ez egy nagyon édes és örömtelen üzenet volt, aztán keserű lett, de azt mondja Jézus, hogy ne veszítsétek el a kedveteket ettől, hanem újra hirdetni kell ennek a két könyvnek az üzenetét, és már még később beszélünk róla, hogy a zsidókhoz írt levél egy részét is. Tehát mi az, amit nekünk profétálni, hirdetni kell? Mi az, amit egyedül az adventi nép hirdet, és más protestáns egyházak nem? Hármas angyal üzenet? Jézus visszajövetele. Jézus visszajövetelét mások is képviselik. Jézus főpapi szolgálata, és ugye ez a szentély tana ezzel kapcsolatban, aztán a szombat, a halottak állapota, és a profétaság lelke. Tehát ezek azok a bibliai tanítások, ugye, amit főleg ebben a két könyvben találunk meg, és az írókhoz írt levélben, ugye a szent főpapi szolgálata kapcsolatban. Ha mi csak ugyanazokat az erkölcsi tanításokat mondjuk el, amit bármelyik más katolikus protestáns, bármilyen egyház, akkor igazából az adventi népnek ezt a küldetés tudatát veszítjük el, vagy a megbízásunkat veszítjük el, mert azt mondta Krisztus, hogy ismét indulj el és profétáld, és beszélj azokról az üzenetekről, amit éket megtalálsz ezekben a könyvekben, amelyekre ez indítalak. És ugye említettétek a hármas angyal üzenetet, ugye mi most már lapozhatunk tovább a Jelenések könyvében, ahol honnan tudjuk azt, hogy erről az üzenetről van szó. Hogyan kezdődik a hármas angyal üzenet? Nézzük meg a 6. fejezetben. És látték más angyalt az ég közepén repülni, kinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Tehát ugyanaz a célterület van megjelölve, ami a 10. fejezetnek a vége. Tehát ez az az üzenet, amelyet jelképez három angyal, amiről itt beszéltünk, amelyet el kell, hogy mondjuk. Most, ha végig, tudjátok végig a Hános Angyal üzenetet, gondolom. Melyik ebből a legfontosabb vers, amit úgy kiemelnétek, hogy a lényege, összefoglalása? Talán ez a szó rossz is, hogy fontosabb, inkább a hirdetésnek a módjára vonatkozik ez, a 12. vers, ahogy zárul. Itt van a szentek békességes tűrése, vagy állhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Régebbi adventisták tudjuk, hogy néha az Isten parancsolatait Jézus hite nélkül hirdettük. És az olyan félelmetes volt. Én emlékszem olyan ége hirdetésekre, amikor hát elég rosszakat álmodtam utána néhány napig, mert arról volt szó, hogy az ítélet olyan ége hirdetések voltak, hogy inkább elijesztett és félelmet keltett, mint hogy az ember valami örömet és vigasztalást talált volna. Tehát a Jézus hitével kell minden üzenetet, amiről itt elmondtunk, amiről szó volt, Jézus szeretetéből, a iránta való hitből kell elmondanunk ezeket a dolgokat. Itt szó van arról, hogy Isten parancsolata és a Jézus hite. Visszaemlékeztek a római fejezetnek a tanulmányára. Ugye volt kétféle törvény volt, ugye? Az óember törvénye, és amikor valaki hitben járt, akkor volt az új embernek a törvénye. Tehát, ha Jézus Krisztus szeretetével képviselem, azért, mert Jézus Krisztus szeret engem, meg én szeretem őt, hogy benne élek, akkor teljesen másképp hangzik el az, amit hirdetünk. Ugye ez a baptista barátunk mondta azt, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a keresztséget, hogy az alámerítésnél. Alattad, fölötted, melletted, körülötted mindenütt víz van. Hogyha te Jézus Krisztusban élsz, akkor alattad, fölötted, melletted, körülötted mindenütt Jézus Krisztus van. Tehát az egész életed róla szól. Én így találtam meg a Jézus hite definícióját, hogy amikor elhisszük, hogy Jézus képes megfelelőképpen, egészen és teljesen. Tehát a nekünk megfelelő módon egészen és teljesen megmenteni és megváltani bennünket, akkor gyakoroljuk helyesen Jézus hitét. Ez a 24-es számú kéziratban van Ellen White-nak a könyvében, az interneten megtalálhatjátok. Tehát ha elhisszük, hogy Jézus képes megfelelőképpen egészen teljesen megmenteni, megváltani bennünket, akkor gyakoroljuk helyesen az ő Jézus hitét. Tehát ez fontos, hogy ő legyen mindig a középpontban. Ő legyen mindig a középpontjában a ige hirdetéseinknek, a tapasztalatainknak, a misszióinknak. Jézus nagyon fontos a megváltási terv egész folyamatában, még az ítéletnél is. Ő ott az, aki a mi védőügyvédünk, de a János 5.22 szerint úgy olvassuk, hogy az Atya nem ítél senkit, mert még az ítéletet is Jézus Krisztusnak adta, a fiúnak adta. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék ma veletek az első angyal üzenetéről tanulni a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus legyen az a központja a mi üzenetünknek. Az első angyal üzenetét a 14. fejezetnek a 7. versében találjuk. Ezt mondván nagy szóval. Férjétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Ugye itt két dologról van szó, két gondolatról. Az egyik, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A második gondolat, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Hol van ebben az örömüzenet? Melyik gondolatban? Antilliska, láttam, hogy nem tudod.
Vizsgálati ítélet az egyik, a másik pedig a szombat megtartása.
Örömüzenet az ítéletben van.
Evangélium.
Miért van az örömüzenet az ítéletben? Mert Jézus Krisztus el fog jönni, és akkor mi történik? Vége lesz mindennek. Ami bánt, amitől betegek vagyunk, amitől szenvedünk, vége lesz a bűnnek. Nem lesz többé Sátánnak a kísértése, nem lesz gonoszság. Semmi nem lesz, influenza sem lesz, semmi nem lesz. Tehát amikor az ítélet lezajlik, amíg beszélünk arról, hogy ott Jézus Krisztus hogyan fog értünk pozitívan értünk munkálkodni, akkor az örömüzenet az, hogy igen, egyszer ennek vége lesz, és nem is sokára vége lesz. Jézus Krisztus lezárja ezt a periódusát nem csak a Földnek, hanem a világtörténelemnek, hiszen az egész teremtett világ azt figyeli, hogy mi történik itt a Földön, és nyilván, hogy ez az ítélet, ez Sátánra és az angyalra is vonatkozik. Tehát ne felejtsük el, hogy a Jézus Krisztussal kapcsolatban, Jézus Krisztus hitével az ítéletről beszélni, az egy örömüzenet. Egy remény. Egy látás, ahova igyekeznünk kell, ahova örömmel megyünk, amitől nem félni kell, hanem ahol szeretnénk ott lenni. És?
Bocsánat, még egy gondolat hozzájött az örömhöz, hogy ebben az ítéletben nem kell részt vennünk, csak együtt kell működnünk.
Igen. Jó. Mi a célja az ítéletnek? Úgy hívjuk, hogy vizsgálati ítélet. Mit vizsgálnak ott? Ha az atyára, a fiúra, a szentlélekre gondolunk, vajon ő nekik kell-e ahhoz valamit még pluszba elolvasni, vagy utána járni, hogy tudja, hogy mi van velünk? Kell-e ahhoz pluszba könyveket olvasni, hogy tudják, hogy mit gondolunk? Hogy tudják, hogy mi a mi indítékaink? Hogy tudják, hogy mi történik velünk holnap? Hogy holnap után. Tehát akkor mi az a vizsgálat, mi a vizsgálati ítélet, vagy mi lesz ennek a szerepe? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz vissza kell mennünk Dániel könyvéhez, a 7. fejezetben, amikor leírja ott a 10. versben, hogy kik vannak jelen az ítéletnél. Ja, van az atya, aki leül, később szó van Jézus Krisztusról, de kik vannak még ott? Akik ezerszer, tízezeren vannak.
Angyalok.
El nem bukott lények, ugye, akik a mennyben élnek. És miért vannak ott? Mi az, amit itt döntő kérdés? Gondoljátok el, hogy Lucifer, aki egy nagyon értelmes, bölcs ember volt, és egyszer az értelmességét és bölcsességét elkezdte arra használni, hogy becsapja az angyalokat. És ezt olyan rafináltan tette, hogy amikor azt kérdezzük, hogy hány angyal van, akkor nehezen tudjuk meghatározni, hogy mennyi van. Tehát gondoljátok, hogy mennyi azoknak az angyaloknak az egyharmada. Az is egy bődöletes nagy szám, nem? És Lucifer képes volt ezzel az ámítással, ezzel a félrevezető taktikájával, amit azt hiszem, sokszor találkozunk a mi mindennapi életünkben is, hogy működik ez, hogy lehet embereket becsapni, félrevezetni, és ő képes volt a mennyben azokat az angyalokat is becsapni, akik Jézus Krisztus személyesen láthatták, hallhatták, találkozhattak vele. És olyan akna munkát végzett, hogy a mennynek, az angyalok egyharmada vele. Hát kivizetett a mennyből. Elhitte azt, amit mondott. És amikor az ítéletnek a folyamata zajlik, akkor a kérdés az, hogy kinek van végül is igaza? Istennek vagy Sátánnak? Hogy kinek volt igaza, és kinek van igaza, és kinek lesz igaza? Mert most ugye a Föld ilyen szempontból egy nagyon rossz helyzetbe került, mi vagyunk a teszt bolygó, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Hogy elbuktunk, minden itt Sátán ki tudja mutatni teljes mértékben, mi az ő szándéka, a gondolata, mi az, amire törekszik, mi a célja. És képzeljétek el, hogyha van egy aranyos testvér, akit mi azt mondunk, hogy nagyon szeretünk és kedves, és ő nincs ott. És van egy lator, aki ott függ a kereszten, az meg ott van. És ez kérdéseket fog felvetni mindenkiben, nem? hogy kinek van igaza, hogy miért van ez, vagy hogy van ez. És Isten azt akarja bemutatni, vagy azt fogja bemutatni a vizsgálati ítéletben, és azért lesznek ott ezek a könyvek, hogy aki akarja, át is tanulmányozza, hogy az ő döntése az, az az igazságos. A 16. fejezetben két angyal mondja ki a következő megállapítást. 5. vers. És hallám, hogy a vizek angyal ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki valá teszem, hogy ezeket ítélted. 2 verssel később, a 7. vers, és hallám más az oltáról ezt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Aztán, ha tovább lapoztuk a 19. fejezetig, akkor a következőt így a Biblia, 1. verstől, és ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja, az üdvesség és dicsőség és tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Tehát ez egy nagyon fontos pont lesz abban, hogy a bűn soha többé ne foganhasson meg. Minden lény meg lesz győződve arról, hogy Isten, amikor elítéli Sátánt és az angyalait, és azokat az embereket, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, akkor igazságosan ítélt. És ezt ki fogják mondani, és ez onnantól fogva nem lesz többé kérdés. Tehát nagyon, nagyon furcsán hangzik, de ez kvázi olyan, mintha Istennek magát kellene igazolnia. Az ő döntését kell igazolnia. Mert az, azt hiszem, hogy ez nem csak emberi, hanem angyali léptékekkel is nagyon irracionális gondolat, hogy eljön Isten fia, aki a Földön a legjobb ember, és meghal a csalókért, a rablókért, a latrokért, a gonoszokért, hogy azoknak üdvösségük lehessen. Ugye ez nagyon nehéz elfogadnunk nekünk is, nem? Mikor mi úgy érezzük, hogy hát azért a jókért azért csak jobb lenne a valami. Hogy Isten fia ezt vállalta, hogy ezt eljött és végigcsinálta, és azt, amit ott a kereszten átélhetett. Én nem tudom, hogy ott milyen lesznek-e videókivetítések, vagy mi, de az biztos, hogy azzal ott szembesülni fogunk azzal, amit Jézus Krisztus érzett a kereszten, amikor az egész világ bűne ránehezedett. Vagy amikor Getsemáné kertjében szenvedett. Tehát ezek a dolgok ott lesznek, és ezek fogják meg erősíteni azt, hogy amit kimondanak itt végül, és az angyolok és a nagy mennyei sokaság. Nagy küzdelemből hagy olvassak egy kicsit hosszabb gondolatot, de próbálom lassan olvasni, hogy lehessen követni. Tudom, a felolvasást mindig nehéz figyelemmel kísérni. Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, azt írja a Máté, hogy az igazság és az ítélet teszi erőssé. Tehát az igazság és az ítélet teszi, adja meg a jogosságát annak, hogy ez a trón ott van, és hogy ő ott van. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű mércéje, amellyel megmér minden embert, a Szentek Szentjében van. Hát mi van a Szentek Szentjében? Az igazság törvénye és az erkölcs nagyszerű mércéje. Ezzel mér meg bennünk. A frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. Ott van a frigyláda a törvénytáblákkal. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Ugye ezt említjük, ha tudjuk az ószövetségi árnyék templomban is, hogy ez hogyan működött. Ugye ezt hosszú ideig, évszázadokig ott bemutatták ezzel a engesztelési áldozattal. Igazság és irgalom így fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben. Igazság és irgalom. De az irgalomban mégis ott az igazság. Ennek a két isteni tulajdonságnak egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Irgalom és igazság. Hogy mégis a végén azt mondják az Úrnak, hogy igazak a te ítéleteid, és igazak a te döntéseid. Ez az összefonódás az egész mennyet ámulatba ejti és imádatra készteti. Erről beszéltünk, hogy az egész mennyelőtt zajlik ez. A földi templom kérőbői tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Tehát a mennyei sereg érdeklődése a kezdetektől ott volt. Ez annak az irgalomnak a titka, amelyben angyalok vágyakoznak betekinteni. Nem sok van hátra. Hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst. És Isten akkor is igaz, ha megújítja kapcsolatát az elbukott emberiséggel. Akkor is igaz, hogy Krisztus lehajolt, és megszámálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Hogy Isten akkor is igaz, amikor felöltöztette őket a maga igaz voltának foltalan ruhájába, hogy megváltottak örökre Isten közelében és a soha el nem bukott angyalok társaságában lehessenek. Szóval nem kell még egyszer olvasni. Kicsit hosszú volt, de értjük a lényegét. Az egész menny figyeli, és az egész menny meg fogja érteni, hogy az igazság és az irgalom, az hogyan jött, hogyan vált itt egyé, és hogyan teljesedett ez be Jézus életében, halálában. Tehát ez a célja, vagy ez a célja, igen, a vizsgálati ítéletnek, és az eredménye lesz majd. Ahogy olvastuk itt az igét, így kezdődött, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mi az a félelem? Ezt mondta én, hogy rettegve kell gondolni arra, hogy lesz egy vizsgálati ítélet. Tisztelet, hódolat, ugye hát általában ezt szoktunk mondani, a tisztelet és hódolat. De ha itt leragadunk, akkor a bűnnek a fogalmát egy kicsit úgy elmismásoljuk, jelentéktelenné tesszük. Mert azt mondja Pál, hogy a bűn zsoldja a halál. És az ítéletben annak ellenére, hogy az örömhír, de nem tudjuk megkerülni a halálnak a kérdését, vagy a tényét, mert oda semmi olyan nem mehet vissza a mennyben, nem maradhat meg semmilyen, ami újra kezdhetné, csinálja a bűnnek. Ezért ezzel ez is fog járni. Isten ezt éppen a gyermekei védelmében nem fogja végtelenségig eltűrni a bűnösöknek a viselkedését és a meg nem téletlenségét. Hagyj mondjak ezzel kapcsolatban egy példát. Nemrégen voltunk Tenerifén. Ez egy kis sziget a Atlanti-óceánban. Arról híres, hogy, vagy híres, arról tudják sokan, hogy ott kb. 140 vulkán van. És ezek ki is szoktak törni. Látunk egy olyan falut, ahol ilyen látótávolságban volt két vulkán, nem is olyan túl magas, kitört, és egyetlen egy ház maradt meg a faluból egy néhány óra alatt. De van egy 4000 méter magas csúcsa is, ami még a tengerben, még 3000 méter a tengerfenekig, és 1900-es évekkel ilyen az is kitört, meg még sokszor az előtte. És van egy olyan része a szigetnek, ami teljesen ilyen, mint a sivatag, de ilyen kősivatag, és olyan érdekes volt azt látni, hogy a meglévő eredeti kőzetbe hogyan fúródtak be ezek a vulkán által kiköbdösött kődarabok, nagyok és kicsik. Szinte nem tudom, hogy mekkora erő lehetett abban, hogy az oda úgy beékelődött, hogy rá lehet állni. És áll ki egy ilyen kőzetből, egy ilyen vulkáni kőarab. Olyan is volt, hogy a hegyoldalon, ami elég menedek, láttunk egy akkora, ilyen teljesen kerek, gömbformájú követ, amit szinte oda mentünk volna, hogy tartsuk, hogy nehogy leguruljon, de az úgy oda becsapódott oda, hogy mozdítani sem lehet. Tehát a harmada az benne van a kőzetben. El tudjátok képzelni, amikor egy ilyen kő zivatar jön az égből. Tudjátok, hogy mi a báránynak a haragja? Jelenések könyvében olvashatunk erről. Miért is mondtam ezt el? A 6. fejezet. 15. vers. Jelöltem a szó, hogy az ég átakorodik, mint mikor a papírszekerst összeköngyölödik, és minden hegyés sziget a helyéből elmozdítatik, ugye ez Jézus Krisztus visszajövetele. És a földnek királyai 15. vers, és fejedelmek, és gazdagok, és vezérek, és hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elérték magukat a ballangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és most, amiért elmondtam, és mondának a hegyeknek és kősziklágnak, essetek mi ránk. És gondoljátok el, hogy azt kívánni, hogy az a hatalmas vulkáni eső rád essen. Akkor ott a túloldalon a választás lehetőségben a valami nagyon szörnyű dolgnak kell, hogy legyen, nem? Inkább azt kívánod, hogy csapjon nagyon egy kőszikla. És miért? Meg is indokolják. Rejtsetek el minket annak szíléről, aki a király székben ül, és a bárány haragjától. Ez a bárány haragja, ez valahogy összejön? Mert mi a bárányról mindig azt mondjuk, hogy szeretet, hogy meghalt éltünk. De a Jelenések könyvének a 4. fejezetben és 5. fejezetben, amikor a pecsétről van szó, akkor ott két jelzővel emlegetik Jézust. Ugye a megölettet bárány, meg a Júda oroszlánya. És az oroszlány mit csinál? Ugye, az széttépi, amit talál. Tehát az emberekben olyan félelem lesz, hogy Jézus Krisztus színe elé kerüljenek. Olyan lelkiismeret furdalásuk lesz, olyan önvád lesz, hogy inkább választják azt, hogy ott azonnal leolvastuk, essetek mi ránk, és rejtsetek el. Hát ez egy szörnyű dolog, nem? A szörnyű dolog az, tudom, én gyerekkoromban velem is megtörtént, hogy valamit rosszat csináltam, és ezért volt egy esemény másnap, amit szerettem volna megnézni, de apukám azt mondta, hogy mert rossz voltam, nem mehetsz. És tudtam, hogy ha holnap azt nem nézem meg, akkor utána soha az életben nem láthatom újra. Nem fog megismétlődni. Amikor egy gyerek arra jön rá, és egy felnőtt is, hogy olyan dolgot mulasztott el, amit már nem lehet visszacsinálni, pedig megtehette volna. Ez egy rettenetes, kínzó, keserves dolog, nem? És sokszor sok ember ettől lesz beteg és depressziós és egyéb dolgok, hogy nem tudja elfejteni azt, amit annak idején nem csinált meg, vagy nem úgy csinálta meg, hogy kellett volna. És amikor Jézusnak a szemébe kellene nézni úgy, hogy tudom, hogy ő értem, a kereszten meghalt, de én mégsem akartam őt elfogadni. Az a báránynak a haragja. Mert Jézus kénytelen a többiek érdekében lezárni a bűnnek a korszakát. Mi a dicsőítés? Ugye az volt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ha Jelenések könyvét elolvassátok, akkor folyamatosan azt olvassuk, hogy a mennyei lények dicsőítik az Urat. Ugye a 4 lelkes lény ott van, a 12 vén ott van, az angyalok ott vannak. Ahol erről van szó, ott a dicsőítésről van szó. A Nevelés című könyvnek a 17. fejezetében írja a testvérnő, a mennyel való közösség már a földön elkezdődik, figyeljetek, itt tanuljuk meg a dicsőítés ugye, alaphangját. Még nem vagyunk ott, ahol a mennyben leszünk, de itt tanuljuk meg, a mennyel való közösség elkezdődik, és itt tanuljuk meg a dicsőítésnek az alaphangját. Péter apostol azt írja a 4. fejezetének a 16. versétől, ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. És utána leírja azt, hogy mert itt az ideje, hogy elkezdődik az ítélet Istennek házán. Tehát Isten dicsőítése az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mennyi életében ez egy alap dolog, ez egy fontos dolog, és mi már itt a Földön el tudjuk kezdeni, és részt vehetünk ebben. Ezért hív fel az angyal bennünket, hogy dicsőítsük azt, aki az ítéletben majd értünk tenni fog, vagy az ítéletben értünk tesz. Ez volt az ítélettel kapcsolatos első gondolat, és még néhány percben beszéljünk a másik gondolatról is, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Mi az imádat? János, óvodás volt a János fiam, és valaki ettek a óvodába, és mondta volna egy gyerek, hogy hát imádom ezt, nem tudom mit. És azt mondta, hogy csak Isten szabad imádni, nem mondj többet ilyen. Nem mondj többet ilyen. De most ez talán egy kicsit vicces, de mégsem vicces. Tessék? Min akarta, hol akarta Sátán megfogni Jézus Krisztust, aki egyik kísértés, ez miről szólt? Hogy mindezeket néked adom, hogyha imádsz engem. Nézzétek meg a Jelenések könyvének a 13. fejezetét, ha kinyitjátok. Emlékeztek itt a földből fejlő fejemet, vízből földből fejlő fejematról van szó, a sárkányról van szó, és én 5 olyat helyet találtam, lehet, hogy több is van így hirtelen, ahol arról van szó, hogy próbálják az embereket arra irányítani, késztetni, hogy imádják a fenevadat. Ugye ott például a 8. verset így hirtelen, annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, de aztán a 12. vers, és annak a lakosai imádják az első fenevadat, 15. vers, imádják a fenevadnak a képét, és még hirtelen nem találva meg, de az előttelő versekben is van. Tehát kétféle imádat van. Vagy Krisztust imádjuk, vagy a fenevadat imádjuk. És ez nagyon fontos, ez lesz a döntés, hogy kit imádunk a végén. És amikor eljutunk oda, hogy az imádatnak a kérdése lesz a döntés, akkor mi lesz a pecsét, meg a bélyek között kell választanunk, igaz? Azt fogja majd eldönteni, hogy kit akarunk imádni. Mit veszünk magunkra? Pecsétet, vagy a bélyeget? A teremtő imádatának a jele az a szombatnak, ugye a szombat lesz, említettétek, hogy a szombatról is beszélnünk kell. De az nem azt jelenti a szombat ünneplése, hogy van egy nap, amin nem dolgozom. A Jézus Élete című könyvben azt olvastam, hogy így van ez a szombattal is, azért rendeltetett, hogy létrehozza az ember és az Isten közösségét. Tehát a kérdés az, hogy én azon az egy napon, amit Isten kijelölt, közösségben akarok-e lenni vele? Együtt akarok lenni vele? Azt a napot azért arra töltöm, hogy ő vár engem, és hogy ez a közösség ez létrejöjjön. És azt írja tovább Bájtestvérnő, hogy ha az elmét fárasztó rítusok kötik le, a szombat célja elvész, csupán külső megtartása pedig porhintés. Tehát ez nem az van, hogy egy napon nem dolgozom, hanem az, hogy az Istennel való közösséget meg akarom-e valósítani. Hajlandó vagyok-e félretenni mindent? Ugye Máté mondta a szombatiskolában a példát, hogyha elfelejtette kikapcsolni a számítógépet, és az egész szombatja megkeseredett, mert meglátott valami olyat, amit nem kellett volna. Hány ilyen dolog van, nem? Amit beengedünk ebbe a közösségbe, hogy közénk álljon, és elterelje a figyelmünket. Itt sokkal többről van szó, mint egy napról. Az imádatról van szó. Ki van az én figyelmemnek a középpontjában? És ez az Istennek az imádása, ez nem tudom, mi ezt nem nagyon szoktuk csinálni, vagy nem beszélünk erről. De ha elolvassuk a Jelenések könyvét, ott meg csak erről olvashatunk, hogy a mennyei lények ezt teszik. Isten dicsőítik, és Istent imádják. Emlékeztek a 10 parancsolatra, ott is jelen van ez. A második parancsolat az miről szól? A hamis imádatról. Ne imádjátok. És a negyedik parancsolat pedig a helyes imádatról. Tehát már ott is Isten ezeket rögzítette és fölvetette. Tehát nekünk az a fontos, hogy ki az imádatnak a tárgya, és valóban egy napon közösségben akarunk-e járni. De ez nem csak azt jelenti, hogy egy napon vagyunk Jézus Krisztussal, az Atyával, hanem utána a mindennapokban is Krisztus velünk marad. És benne élünk, benne mozgunk, benne vagyunk. A mindennapi életünkben ő jelen van, de ez csak is a Szentlélek erej által lehetséges. Erről is tanultunk az elmúlt negyed években a szombatiskolában, hogy az Úr át tudjon bennünket formálni úgy, hogy szeressük őt, és az őtől kapott szeretettel szeressük a mi embertársainkat. János Evangéliumából olvasok nektek egy igét, és majd megmondjátok, hogy hol van ez. Pillanat, csak megjelöltem, hogy megvan. Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy a szombatot megtartjátok. Nincs? Akkor mi van? Hogy egymást szeretni fogjátok. Tehát mi sokszor a külsőségekben hisszük azt, hogy mi adventisták vagyunk. Adventisták vagyunk, mert szombaton nem dolgozunk. Nem azért vagyunk adventisták, hanem mert is szeretjük Jézus Krisztust, és ezért szeretetből azon a napon, amin ő vár bennünket, hogy közösségben akar lenni velünk, akkor mi ott vagyunk vele. Ez nagy különbség, nem? Tehát nem a, mert a törvény kötelez, hanem a szeretet kötelez, mert a szeretet visz oda. Hát arról ismernek meg bennünket, mert hogy szeretjük Jézus Krisztust, és szeretjük egymást. És hogyha ez a szívbéli szeretet vezérelje bennünket, az imádathoz, Isten dicsőítéséhez, elfogadásához, és még az Isten félelemhez is, amit mondta az elején, hogy igen, hogyan viselkedünk az ő jelenlétében, a tiszteletben, elfogadva, megértve és megköszönve azt, amit értünk tett. Ugye arról is beszéltünk ma a szombatiskolában, a háláról, hogy mennyire vagyunk mi ezért hálásak, és hányszor mondjuk el ezt az Úrnak. Hányszor mondjuk el Jézus Krisztusnak, hogy milyen hálásak vagyunk azért, hogy ilyen lehetőségünk van. Még egy hosszabb fejezettel szeretném befejezni ezt a gondolatsort, és most szeretném előtte azért megkérdezni, hogy ugye lehet másképp is beszélni az első angyal üzenetéről, ha Jézus Krisztus a középpontban van. Hát ugyanazt mondjuk el, de mégis örömhírt hirdetünk. Örömhírt, hogy Jézus jön, hogy közösségben vagyunk vele, hogy dicsőíthetjük őt, hogy ő vár minket, ő szeret velünk lenni, szeretne bennünket a mennyben látni, és ő mindent megtett azért, hogy mi ott lehessünk. De nem csak ő. Hány angyalt küldene el Jézus azért, hogy megmentsen bennünket? Az összeset, nem? És hányan imádkoznak ott értünk fönt a mennyben? Hányan figyelik figyelemmel a mi életünket? Hányan néznek rá? Kísérik a mi életünket figyelemmel. Ezt soha nem felejtsük el, és erről szól ez a gondolat, és ezt nagyon-nagyon, ha kell, majd fénymásolva elküld, de a bizonyságtételek 6. kötetében megtaláljátok. Ez nagyon fontos gondolat. Isten és földi és mennyei egyháza egy gyülekezetet alkotnak. Isten, földi és mennyei egyháza egy gyülekezetet alkotnak. A földi hívők a soha el nem bukott mennyei lények egyetlen egyházat képeznek. Le tudjátok fogadni? A szent földi Isten tisztelet minden mennyei értelmes lényt érdekel. Hát amikor mi itt összegyűlünk Isten tiszteletre, akkor nem egyedül vagyunk. Lehet, hogy csak 8-an vagyunk, 10-en vagyunk, 12-en vagyunk, de vannak még mások soha, nem? Tehát a szent földi Isten tisztelet minden mennyei értelmes lényt érdekel. A menny belső udvaraiban figyelnek a föld külső udvaraiban elhangzó bizonyságtételekre. Hát mondod, hogy tapasztalatot, múlt héten Juliska mondott, hányan hallgatták ezt meg? Mennyben ugyanúgy, mint itt a földön, nem? A földön imádkozók dicséretét és hálaadását átveszik a mennyei kórusok. Dicséret és hálaadás hangzik a mennyei udvarokban, mert Krisztus nem hiába halt meg. Erről beszéltünk az előbb, hogy nekünk is ezért hálát kell adnunk, mert nem hiába halt meg. Míg az angyalok magából a kútfőből isznak, a földön a szentek a tróntól hömpölygő tiszta patakokból oltják szomjukat. Azokból a patakokból, melyek megörvendeztetik Isten városát. Bárcsak valamennyien tudatában lennénk annak, hogy milyen közel van a menny a földhöz. Ez a mai ígéretetésnek a utolsó gondolata, ez a gondolata, ez amit szerettem volna elmondani. Legyünk tudatában annak, hogy milyen közel van a menny a földhöz. Nem vagyunk egyedül, nem vagyunk kevesen. Az egész menny ránk figyel. Az egész menny segít, ránk gondol. És Jézus nem sokkal eljön, hogy véget vessen mindannak, ami rossz. És nekünk ezért hálásnak kell lennünk, dicsőítenünk előtt. Hát tudjátok, ha valakit dicsőítesz, ha valakit imádsz, akkor a pozitív érzések jönnek elő, nem? Tehát figyeljétek meg, ha egy testvéretekről, rokonatoktól, bárkiről elkezditek a rossz tulajdonságait mondani, akkor valahogy úgy átávolodunk. De mi van akkor, hogy hány testvérnek mondtátok már, hogy neked milyen jó tulajdonságaid vannak? Azért szeretek, mert. Volt már ilyen mondat? És a menny így van velünk. Csetlőbotló, gyarló emberek vagyunk, de a menny közel van hozzánk és szeret bennünket. Már látja azt, amit Jézus értünk tett, és amit mi hajlandóak vagyunk, amit örömmel elfogadunk. És örülünk, hogy Krisztusban élünk. És ez az első angyal üzenete. És kívánom, hogy a mától ez így legyen bennünk.